Az elmúlt egy hét alatt, nem tudom hányszor, számtalanszor elolvastam a 121. Zsoltárt, és ahogy ültem az íróasztalomnál, és olvastam a 121. Zsoltárt, néha rápillantottam egy ilyen kis kártyára, ami ott van az íróasztalomon. És olvastam a Zsoltárt, ránéztem erre a kártyára, elolvastam a kártyán a szöveget, elolvastam a Zsoltárt, aztán fordítva meg újra kezdtem, és valahogy úgy láttam, hogy ez a kettő nagyon összetartozik. Ez a bizonyos kártya, ami ott van az asztalomon, minden hónapra van egy ilyen kis mondás rajta. A január erről szól, hogy ami ma ima, holnap valóság. Gondolj bele, hogy ez mekkora igazság, hogy ami ma imádság, benned, amit megfogalmazol, az holnap, illetve a jövőben egy valóság lesz, mert Isten ezekben a dolgokban lépni fog, meg fogja tenni, áldást fogadni. Oké, köszönöm. Tehát ennek a mai napnak ezt a címet adtam, hogy ami ma ima, holnap valóság, és így olvassuk el a 121. Zsoltárt, ami segít bennünket, hogy így hittel olvassuk ezt az egészet, és tényleg benne van ez a reménységünk, hogy Isten meg tud áldani bennünket, és az imádságainkat meghallgatja. Tehát következzen a 121. Zsoltár, ami így hangzik, úgy kezdődik, hogy a grádicsoknak az éneke. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. Nem engedi, hogy lábad ingadozzon, nem szunnyad el a te őriződ. Imé nem szunnyad és nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőriz az Úr a te ki- és bemeneteletben, mostantól fogva, mindörökké. Tehát ez a 121. Zsoltár. Nos, akkor nézzük meg, hogy miről is szól ez az egész. Egy fontos kérdés. Amikor reggel fölébredsz, akkor mi az, amit először meg szoktál nézni? Hát van, aki kinéz az ablakon, és megnéz, hogy esik-e a hó, vagy az eső, vagy süt a nap, vagy tehát, hogy milyen idő van. Valaki az órára néz, az óra? Valaki ránéz az órára, és megnézi gyorsan, hogy még hány percet lehet az ágyban tölteni, vagy mikor kell fölébredni. Van, aki a telefonja után nyúl, vagy nem tudom, mi az, ami ébreszt téged reggel, és akkor próbálod elhalkítani, vagy lecsapni, hogy hagyjon békén. De ha már nálad van a telefon, akkor lehet, hogy gyorsan megnézed az e-mailt is, vagy a Facebookot, vagy nem tudom mi. Mi az, ami reggel, amikor úgy kinyitod a szemed, úgy először ráfókuszálsz, és valahogy az meghatároz téged? Vagy van, aki a Bibliáját veszi elő, és addig nem csinál semmit, amíg nem olvas a Bibliájából pár igeverset. Vagy van, aki becsukja a szemét, és belülről akarja nézni a világot még egy darabig. Amikor a szemünkre gondolunk, hogy mire nézünk, akkor azt kell megállapítanunk, hogy a szemünket nagyon-nagyon tudatos módon használjuk. Tehát úgy nem véletlenül nézünk jobbra vagy balra, persze van ez a szemlélődés is, de alapvetően, amikor éljük az életünket, akkor a szemünket nagyon tudatos módon használjuk. És amit meg akarok nézni, azt meg fogom nézni, amire rá akarok nézni, azt látni fogom, vagy amire oda akarok figyelni, akkor a szememet is odafordítom, és látni akarom, hogy ott mi történik. Tehát a szemünk eléggé befolyásol bennünket. Irányítjuk a szemünket, ugyanakkor, amit a szemünkkel látunk, az jelentős mértékben befolyásol bennünket. És ez azért fontos, mert amikor a 121. Zsoltárt elkezdjük olvasni, akkor ezt a tudatosság benne van. Azt mondja ez a Zsoltár, arról beszél, hogy amikor a nagy ünnepeken Izraelben, voltak ezek a nagy ünnepek, amiket Isten meghatározott, hogy a nagy ünnepeken az emberek zarándokoljanak el Jeruzsálembe, és vegyenek részt az Isten tiszteleten, akkor ezek a zarándokok elindultak az ország különböző helységeiből, pontjaiból, településeiről, és mentek az emberek kisebb-nagyobb csoportokban, és haladtak Jeruzsálem felé. És ahol haladtak Jeruzsálem felé, a síkságot, ahogy kezdték elhagyni, jöttek a dombok meg a hegyek. És ahogy haladtak Jeruzsálem felé, a tekintetük már nem a poros úton volt csupán, vagy nem a múltban volt, hogy milyen gondokat, meg milyen nehézségeket hagytak otthon, hanem elkezdték a szemüket fölemelni, és elkezdték meglátni a hegyeket. És az első ilyen nagy reménység, ilyen öröm dolog, hogy hú, itt vannak a hegyek, milyen gyönyörű ez az egész. És ahogy föltették azt a kérdést, ahogy haladtak az Isten tiszteletre, hogy honnan is jön nekünk a segítség? Ki az, aki megoldja a mi életünknek a nagy kérdéseit, meg a problémáit? Hogy fog ez az egész működni? Fölteszik ezt a kérdést, hogy honnan jön a segítség? És ahogy fölnéznek a hegyekre, a hegyeken túl látják Jeruzsálemet, látják a Szent Várost, tudják, hogy ott van a templom, ott lesz az Isten tisztelet, és a válasz azonnal megszületik, hogy hát a segítségünk az nem mástól van, mint az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Tehát a szemeimet a hegyekre emelem, és ahogy fölemelik a szemüket a hegyre, fölteszik ezt a kérdést, és a válasz az, hogy a mindenható Isten az, aki meg fog áldani bennünket. Nem soká odaérünk, nem soká részt veszünk az Isten tiszteleten, nem soká valami különleges dolog történik velünk, és mindez a mindenható Istennek a munkája és áldása. A 123. Zsoltárban is benne van ez, azt mondja itt a Zsoltáríró, hogy hozzád emelem a tekintetemet, aki a mennyben laksz. Budaörs, ez a környék, ahol mi élünk, ez hasonlóan szép környék. Megfigyeltétek már a városunkat? Ez egy völgyben van, és hegyek veszik körül, a budai hegyek körbe veszik. Én nagyon sokszor, amikor rácsodálkozok erre, esetleg jövök hazafelé valamilyen irányból, és meglátom a hegyeket, hogy körbeveszik a várost, ez egy ilyen gyönyörű szép kép. Hogy itt vannak a hegyek, tulajdonképpen védik ezt a várost, és a völgyben, meg a hegyoldalban elterülnek a különböző épületek, meg a házak, ott laknak az emberek, és ezek a hegyek vigyáznak erre a városra, olyan, mintha Isten átkarolná ezt a várost, és vigyázna ránk, és óvna bennünket. Amikor ezt látom, vagy amikor úgy tudatosul bennem, akkor mindig ilyen hála van bennem, hogy köszönöm Istenem, hogy szép helyen lakhatok, köszönöm, hogy ezek nem csak hegyek, hanem a te karod is átkarol bennünket, és vigyáz ránk. Persze van olyan is, amikor tele vagyok gondokkal, nehézségekkel, az agyam le van teljesen kötve, észre se veszem, hogy a síkságon vagyok, vagy a hegyek között vagyok, észre se veszem, hogy milyen csodálatos a környezet, mert valami nagyon-nagyon lehúz. Voltál már ilyen helyzetben? Ez a Zsoltár arra hívja fel a figyelmünket, hogy az Isten célja az, akkor ott az ünnepekkel, ahogy az zarándokok mentek Jeruzsálembe, hogy a tekintetük azok fölemelkedjen a hétköznapi problémákból, lássák meg az Isten teremtett világát, és azon túl lássák azt, hogy mindezt az Isten teremtette. Vagyis a tekintetünk az ne ragadjon le csupán a nehézségek problémáknak a szintjére, hanem emeljük fel a tekintetünket, és erre nagy szükségünk van nekünk is, nem csak az akkori zarándokoknak. Nem tudom, hogy kinek sikerült ma reggel ugye a tekintetét fölemelni, legalább a hegyeket meglátni, és amikor a hegyeket látod, vagy a csodálatos környezetet látod, vagy a hóesést látod, akkor utána tovább gondolni, hogy ja, de az Isten adta, az Isten teremtette. Az Isten adja a hóesést, az Isten adja a csodálatos környezetet, az Isten ad mindent. A következő napokban egy ilyen ima időszak következik a gyülekezetünknek az életébe, és remélem, hogy a te életedben is, meg az enyémben is így lesz ez. És ez a különleges időszak, ez hasonlít egy ilyen zarándokratra. Ami azt jelenti, hogy elindulni valahonnan, és megérkezni valahová. Imádságban, az Istennel való kapcsolatunkban, valahonnan valahová eljutni. És ennek a célja az nem más, mint az, hogy lássuk meg a láthatatlant. Ahogy a zarándokok látták a hegyet, aztán közelebb értek, látták Jeruzsálemet, de amikor föltették a kérdést, hogy honnan jön a segítség, akkor azonnal a láthatatlan Istenre gondoltak. Tudták, hogy az Istentől jön minden. És amikor egy ilyen zarándoklatról beszélünk, vagy egy ilyen ima időszakról beszélünk, akkor nem kisebb a cél, mint hogy lásd meg a láthatatlant. Lásd azt, amit egyébként nem látsz. Lásd meg azt, ami nem mindenkinek egyértelmű. Amikor arról beszélünk, hogy látás, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy a szellemi látásról beszélünk, akkor tudni kell azt, hogy minél messzebb kerül valaki Istentől, minél inkább eltávolodik valaki Istentől, annál inkább homályosodik a szellemi látása. És minél inkább valaki belekeveredik bűnökbe, és nem rendezi ezeket a bűnöket, annál inkább jellemző rá a szellemi vakság. az eltávolodás az csak úgy homályosítja a szellemi látást, a bűnben élés az pedig vakká teszi az embert. Én nagyon-nagyon sokszor átéltem már és tapasztaltam emberekkel kapcsolatban, hogy alapvető dolgokat megenged magának, amit nem kellene, és amikor hogy beszélünk, akkor de hát ez miért probléma? De nem veszi észre, hogy fél évvel ezelőtt még ez nem volt normális az életében, most normális. Mert a szellemi vakság miatt egyszer nem látja mindazt, amit látni kellene. És Isten arra szeretne elvezetni bennünket, hogy ebben az arándoklatban, ebben az imádságos időszakban lássuk meg a láthatatlant. Hogy nyíljon meg a szemünk, hogy elhomályosodott, akkor tisztuljon ki a szemünk. Ha megvakult valaki szellemileg, akkor újra Isten adja vissza a szellemi látást, és lássunk valami olyat, amit egyébként nem látnánk. Hadd beszéljek nektek egy különleges történetről a Bibliában. Van néhány ilyen különleges történet, valami nagyon közel áll hozzám, többek között ez is. Ez a Kettő királyok 6-ban van leírva. És ebben a szakaszban az van, hogy Isten népét az egyik szomszédos király, Arám királya úgy dönt, hogy megtámadja, és meg akarja hódítani. És amikor tervezik a csatát, hogy milyen módon és hol fogja megtámadni Arám királya Izraelt, akkor azt tapasztalja, hogy bármilyen haditervet kitalál, és bármelyik oldalról próbálja a határhoz felsorakoztatni a hadseregét, hogy elinduljon és bevegye a szomszéd országot, azt tapasztalja, hogy Izrael királya mindig oda viszi az összes hadseregnek a legerősebb részét, és tudja védeni az országot. Aztán Arám királya egy új haditervet eszel ki, egy teljesen más oldalról. És kiderül, hogy mire oda mennek, már Izrael csapatai is ott vannak. És nagyon-nagyon érthetetlen számára az egész először, utána fölteszi azt a kérdést, hogy ki a besugó közöttünk. Ki az, aki mindig elmondja, hogy a mi haditervünket hogy fogjuk megvalósítani, és ki az, aki mindig elárul bennünket Izrael királyának. És erre az egyik hadvezére vagy szolgálja, aki ott van a király mellett, azt mondja, hogy uram, királyom, közöttünk nincsenek besugók. Mi elkötelezettek vagyunk. De van Izraelben valaki, akit úgy hívnak, hogy Elizeus próféta, aki mindent tud. Azt is tudja, hogy te a hálószobában mit suttogsz. És amit te suttogsz a hálószobában, és azt is tudja, és ha akarja, azt is elmondja Izrael királyának. Értitek ezt a fantasztikus munkát, hogy ott van egy ilyen gonosz erő, aki meg akarja hódítani az Isten népét, tönkre akarja tenni az Isten népét, és a másik oldalon a Szentlélek folyamatosan kijelenti a prófétának azt, hogy mit csinálnak a másik oldalon, hol fognak támadni, milyen módon fognak támadni, és azonnal oda mennek és védekeznek. És így nem fog összejönni ez a hódítás. Bárhol jön az ördög, mindig ott van a védelem. És amikor arról beszélünk, hogy a szellemi látás, arról beszélünk, hogy fontos, hogy megnyíljon a szemünk, és lássuk a láthatatlant, akkor amikor imádkozunk, akkor ne érd be kevesebben, mint azzal, hogy újra és újra imádkozol azért, hogy uram, szeretném látni a láthatatlant, egyrészt a te munkádat, másrészt azt is, hogy az ördög milyen módon akar engem tönkretenni. És amilyen módon tönkre akar tenni, vagy amilyen módon jönnek a nehézségek, támadások, oda tudja központosítani, azért tudja imádkozni, vagy abban tudja segítséget kérni másoktól, és hogy védelem alatt tudjak lenni, hogy az ördög ne tudjon tönkretenni. Az Úrral való kapcsolat, ez megerősít bennünket abban, hogy a Szentlélek tud ilyen kijelentést adni. Bizonyára mindenki átélte már azt a jelenlévők közül, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem tudod, hogy miért, csak napközben jön egy olyan sugallat, üzenet, nem tudom, egy belső megérzés, hogy a Szentlélek valahogy szól, hogy nem tudom, imádkozz a fiadért, vagy a lányodért, vagy imádkozz a férjedért, vagy a feleségedért. Vagy imádkozz a munkahelyedért, vagy bármiért. És nem tudod, hogy miért, csak úgy benned van ez, és elkezdesz imádkozni ezért. És lehet, hogy egy nap múlva, két nap múlva, vagy pár nap múlva kiderül, hogy tényleg ott volt egy nagy probléma, és mivel imádkoztál, az Isten fölkészített téged erre, ezért az a bizonyos dolog az nem úgy valósult meg. Az a nehézség, vagy az a probléma, az nem okozott akkora kárt, vagy semmilyen kárt nem okozott. Én nagyon-nagyon sokszor átéltem már ezt, de bizonyára ti is. Azt mondja a 121. Zsoltár 7. verse, hogy az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a lelkedet. Egyrészt Istennek ez a szándéka, hogy megőrizzen téged minden gonoszságtól, hogy a lelked az szabad tudjon lenni, de ebben neked nem egy ilyen passzivitásban kell lenni, hogy jó, hát ezt mondta az Isten, akkor oké, akkor leülök és kész, és minden rendben van, hanem aktivizál bennünket a Szentlélek, és azt mondja, hogy legyél kész te is arra, hogy amikor a Szentlélek vezet vagy szól, akkor valahogy jó reagáljunk erre az egészre. A történetben, ha tovább megyünk, az Arám és Izrael háborújára, mikor a királynak elmondják azt, hogy hát Elizeus próféta mindent tud, és amit a hálószobádban mondasz, azt is tudják a szomszéd országban, akkor erre a király hoz egy döntést, hogy akkor Elizeus likvidálni kell. És gondolom, hogy az elit hadseregét, vagy a kommandósait, vagy nem tudom kiket, a legjobb embereit oda küldi Dótán városába, ahol Elizeus élt, körbeveszik a várost, azzal a céllal, hogy behatolnak, és Elizeust likvidálják egyszerűen. Kivonják a forgalomból, és utána nem lesz, aki kijelentse mindazokat a dolgokat, tehát akkor el tudják foglalni a várost, és el tudják foglalni az országot. És ezt mondja a Biblia utána, hogy amikor tényleg körbevették a várost az Arám seregek, az Elizeusnak a szolgája korán reggel kiment, szétnézett, és akkor meglátta, hogy mindenütt ellenséges katonák vannak, és jön az ellenség, akkor nagyon-nagyon megijedt. És hát valószínűleg te is megijednél, nem? Ha reggel kinyitod a szemed, kinézel az ablakon, és mondjuk az utcákon mindenütt ellenséges katonák lennének, nem azt mondanád, hogy akkor alszok még egy kicsit. Szóval a szolga nagyon-nagyon megijedt, és ezt mondja a Biblia, amikor az Isten emberének a szolgája korán reggel fölkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá, mármint az Elizeushoz, a prófétához. Jaj, Uram, mit tegyünk? Vagyis megijedt. De ő így felelt. Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott. Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és meglátta, hogy tele van Elizeus körül minden tüzes lovakkal és harci kocsikkal. És ez nem az Arám hadsereg volt, hanem a szellemi seregek voltak ott. Amikor meglátja valaki a szellemi világot, hogy belelát a szellemi világba, ez akár fizikálisan, akár megérzések szintjén, akár kijelentés szintjén, bármilyen módon, ahogy a Szentlélek vezet bennünket, ez azt jelenti, hogy Isten fölkészít arra, hogy egyrészt bátor legyél, hogy tedd meg azt, amit tenned kell, de ugyanakkor tudd azt, hogy mindig a győztes oldalon állsz. Hogy többen vannak velünk, mint akik ellenünk vannak. Hogy az Istennek a védelme, az Istennek a szeretete meg a hűsége az nagyobb, mint minden olyan támadás, ami téged ér. Vagy tegnap ért, vagy ma ér. Ez jó hír, nem? Elizeus tulajdonképpen ilyen egyszerűen megoldott ezt az egészet. Ha ne aggódj, hát többen vannak velünk, mint ellenük, tehát jöhet bárki. És amikor a szolgaszeme megnyílik, akkor tényleg látja, hogy, ja, hogy a szellemi seregek azok tényleg erősebbek, tehát nincs itt semmi baj. Fontos tehát, hogy higgyünk abban, hogy az Isten gondoskodása és a védelme működik. És higgyél a szellemi világnak az erejében is. Ma egy olyan világban élünk, ahol ilyen materiális dolgok nagyon-nagyon lekötik a figyelmünket. Persze nagyon sok ember foglalkozik mindenféle misztikus meg szellemi dolgokkal, de alapvetően ezeket a dolgokat arra próbálja használni, hogy neki anyagilag jobb legyen, a fizikális élete jobb legyen. A New Age-nek minden szolgáltatása tulajdonképpen erről szól, hogy a szellemi dolgok azért vannak, hogy nekem fizikálisan jobb legyen. A Biblia viszont azt mondja, hogy az Isten szellemi világa azért van, hogy te tudj kapcsolódni hozzá, és hogy ő és te együtt tudjatok szolgálni, és együtt tudjatok haladni előre. És a szellemi világ, amikor működik, amikor a szellemi világ megnyilvánul, akkor ez azt jelenti, hogy ott valami összeütközés van mindig. Az ördög és az Isten között, a jó és a rossz között, a pozitív és a negatív erők között. De hogyha Istenre figyelünk, akkor az ördög nem tudja ellopni mindazt, ami a tiéd. És erre vigyázni kell, ugye? Vigyázunk az értékeinkre, vigyázunk mindarra, amit megszerzünk, vagy megveszünk magunknak, és hát nem örülünk annak, hogyha bárki hozzányúl ezekhez, vagy bárki elveszi ezeket tőlünk. Fontos, hogy megnyíljon a szemünk, és lássuk a láthatatlant. És amikor a hétköznapokban élünk, akkor az, hogy lássuk a láthatatlant, azok az emberek, akik imádkoznak, a Szentlélek munkálkodik az életükbe, lehet, hogy pont betegek lesznek. Még az is, hogy elmegy az orvoshoz. Látja a betegséget, látja az orvost, vagy esetleg látja a gyógyszereket, de akinek van szellemi látása, az látja mögött a mindenható Istent, és tudom, hogy ő fog nekem segíteni. És mindezek csak eszközök. Aki nem látja a láthatatlant, az csak a gyógyszert látja, az vagy csak az orvost látja, vagy csak a szerencsétlenkedő egészségügyet látja, vagy én nem tudom, mit lát, és tele van félelemmel. Aki viszont látja a láthatatlant, az tudja, hogy a mindenható Isten ott van mögötte. eljössz az Isten tiszteletre, és látsz itt valakit, aki prédikál, és el tudod dönteni, hogy jó, vagy nem jó, tetszik, szép, nem tudom, sok mindent lehet mondani, de látod a láthatatlant, aki a prédikáló ember mögött van, a mindenható Istent. Vagy amikor a zenészek kiállnak, vagy valaki kiáll bizonyságot tenni, bármilyen módon is elkezd beszélni. Látod őt persze, meg hallod a hangját, de látod mögötte azt a mindenható Istent, akin keresztül ez az egész megnyilvánul. Látni a láthatatlant. Vagy amikor kimész a természetbe, sétálsz és gyönyörködsz abban, hogy tél van, vagy ősz van, vagy nyár van, vagy bármi is van, eszedbe jut, hogy ott van mögötte a mindenható Isten, aki ezt az egészet teremtette. Látni mindazt, ami mögötte van. Ha nagy bajban vagy, nehézségek vannak, küzdelmek vannak, akkor persze biztos látod a bajt. Ez eléggé megmozgat érzelmileg is, fizikálisan is, minden szempontból. De látod mögötte azt a mindenható Istent, aki ebben a bajban is áldást tud neked adni? Át tudod élni azt, amit Elizeus ott és a szolgája átélt, hogy nagy a baj, a világ egyik erős hadserege jön és ki akar nyírni bennünket, de mégis nyugodtak vagyunk, mert látjuk a láthatatlant, és tudjuk, hogy Isten meg fog védeni bennünket. És ez az isteni védelem, ez neked is föl van kínálva. Ha van benned vágy, hogy lásd a láthatatlant, akkor meglátod. Azt mondja a Biblia Jeremiás 33:3-ban, kiálts hozzám, és én válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudsz. Ez egy óriási ígéret. Hogy kiálts hozzám, imádkozz hozzám, szólíts meg engem, mondja Isten, és én olyan dolgokat mutatok neked, és mondok neked, amit eddig soha nem hallottál, vagy soha nem hallottál. Amikor szellemileg meglátsz valamit, és utána kinyílnak a lehetőségek. A következő hét az egy ima hét lesz. 168 óra az Úrral. Ugye egy hét a 168 órából áll. 168 óra az Úrral. És amikor a 168 óráról beszélünk, akkor tulajdonképpen fölfoghatjuk ezt a 168 órát úgy, hogy elindulunk a hét elején, és megérkezünk valahova a hétvégén. Mint egy zarándoklat. Valahonnan a zarándokok elindultak, és megérkeztek utána Jeruzsálembe. Amikor erről a zarándoklatról kezdünk el gondolkodni, akkor hadd adjak két tanácsot, ami nagyon-nagyon fontos. Az egyik, hogy amikor zarándoklunk, akkor ennek fontos a személyes egyéni oldala. Tehát megvan benne egy ilyen magányosság, hogy te az Isten embereként, vagy te egy kereső emberként elindulsz valahonnan, keresed az Istent, látni akarod a láthatatlant, és egyedül haladsz a cél felé. És amikor egyedül haladunk, és erre szükség van, hogy legyél egyedül, és engedd meg Istennek, hogy személyesen téged szólítson meg. Néhány tanácsot hadd adjak, ami segít bennünket ebben. Az egyik, hogyha egyedül így haladsz a következő 168 órában, akkor például olvasd végig egy bibliai könyvet, és jegyzeteld ki. Ez a második része nagyon fontos. Jegyzeteld ki. Tehát ne csak olvasd, és 5 perc múlva elfelejted, hanem kicsit tanulmányozz az Isten igéjét. És valahonnan, valahová eljutsz. És ezen keresztül az Isten meg tud szólítani téged. És ezt tedd egyénileg. Ez nem kell senki. Elég a telefonod, vagy a nyomtatott bibliád, vagy bármi. Olvasod és jegyzetelsz, olvasod és jegyzetelsz, és közben Isten segít neked abban, hogy meglásd a láthatatlant. A másik dolog, esetleg tanulj meg minden nap egy igeverset. Nem tudom, mikor tanultál meg utoljára egy igeverset, vagy így memorizáltad, hogy hú, ez annyira fontos, hogy nem akarom elfelejteni, és ne az legyen, hogy 2 hét múlva már csak arra emlékszem, hogy volt valami a Bibliában valahol, de nem is tudom már pontosan, hol találtam, hanem megmaradjon bennünk. Szoktál igeverseket memorizálni? Annyi értelmetlen fölösleges dolog van az agyunkban, nem? Annyi mindent megjegyzünk, aminek semmi értelme. Tényleg nulla szemét az egész. Annyi minden jön be. Ha Isten igéjét engedjük, hogy ott maradjon, akkor ez egy olyan mag lehet, ami utána kikel, és jó gyümölcsöket tud hozni. Egy harmadik dolog, hogy természetesen imádkozz minden nap, és hallgass ilyen Isten dicsőítő zenét, hogy az milyen stílus, az teljesen mindegy, amit te szeretsz, de ami a lelkedet fölemeli az Istenhez. Az Isten dicsőítés az egy eszköz abban, egy lehetőség abban, hogy az Istenhez kapcsolódjunk, hogy a mennyhez kapcsolódjunk. És amikor ezen a 168 órán végigmész, ezen az arándoklaton, akkor nehogy kiessem. Nagyszerű lehetőség. Vagy menj el valahová 1-2 órára, ahol zavartalanul tudsz imádkozni. Ahol nem zavar senki és semmi, te meg Isten. vagy Isten és te. Ez segít abban, hogy ugyanazokat a dolgokat átéld, amiről a 121. Zsoltár beszél, hogy a zarándokok elindultak otthonról, mentek lépésről lépésre, folyamatosan hagyták maguk mögött az otthonnak a terheit, meg a gondjait, meg a hétköznapoknak a problémáit, és hogy haladtak Jeruzsálem felé, egyre kezdtek ráhangolódni arra, hogy ott vannak a hegyek, ott van a templom, ott lesz az Isten tisztelet, és ott találkozunk az Istennel. És milyen jó lesz. És hogyha ez a folyamat nincs meg, akkor valahol megállunk ebbe az arándoklatba, és nem tudunk a célhoz jutni. Tehát valahova elmenni, ahol zavartalanul tudunk imádkozni. És egy következő dolog, ami segíthet, hogyha teheted, akkor vállalj böjtöt. Fél napot, egy napot, öt napot, tök mindegy, mennyit. Te tudod, hogy mennyi az idő, amit te be tudsz vállalni. Ha eddig nem nagyon gyakoroltad a böjtöt, akkor ne egy hetes böjtel kezdve nem fogod végcsinálni, az biztos. Ha már egy napot végcsináltál, akkor lehet azt hosszabbítani egy kicsivel, másfél vagy két nappal, de lépésről lépésre haladni inkább. És amikor azt mondjuk, hogy böjt, akkor arra kell gondolni, hogy a böjt az nem más, mint az, hogy tudni azt, hogy ahogy eszünk, és a fizikai étel segít bennünket abban, hogy jó kondícióban legyünk, legyen erőnk, energiánk ahhoz, hogy a napunkat végcsináljuk, dolgozzunk, az agyunk működjön, az izmaink működjenek. Amikor böjtölünk, akkor azt mondja a Biblia, hogy szellemileg tudunk megerősödni, az Isten igéjét próbáljuk megérteni, befogadni, és az Isten igéje a szellemi táplálék, és akkor a szellemet tud megerősödni. Mindenki panaszkodik mostanában, hogy el vagyunk hízva, meg lassúak vagyunk, meg nem tudom, minden bajunk van, és konditerembe járunk. Szóval a mai embernek sok problémája van így fizikálisan. Úgy nagyon elkényelmesedtünk. De szerintem sokkal nagyobb baj van a lélekkel. Tehát sokkal több olyan ember van, akinek a lelkében sokkal több probléma van. Vagy nagyon elhízott, vagy nagyon összeomlott, és a lelki kondíciót kellene megerősíteni. És azt mondja a Biblia, azt Jézus maga mondja az egyik ilyen nagy böjtnél, amikor Jézus végcsinálta a 40 napos böjtöt, akkor az ördög megtámadja őt, és mit mond Jézus az egyik válaszában? Azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten minden igéjével. Vagyis ez mit jelent? Hogy az Isten igéje, az nem egy könyv, amit elolvasok, és akkor van benne annak jó dolgok, amiket érdemes meghallgatni, vagy odafigyelni rá, hanem az Isten igéje az élő és ható erő. És a szellemedet meg fogja erősíteni, meg fogja újítani. És amikor böjtölünk, ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy a szellemünk tudjon megerősödni, hogy lássuk a láthatatlant. És amikor böjtölünk, akkor azt is tudni kell, hogy a böjt az nem egy ilyen, hogy is mondjam, szükséges rossz. Nem egy olyan dolog, ami, hát jó, esünk túl rajta, vagy már régen böjtöltünk, akkor böjtöljünk egyet, hogy tudjuk elmondani azt, hogy persze odafigyelünk a lelkünkre is. A böjt az valami egészen más. Joel könyve beszél arról, egy ilyen felhívás van, ezt mondja, hogy fújjátok meg a kürtöt a Sionon, tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Vagyis Isten, amikor meghirdeti azt, hogy az egész nép jöjjön össze és böjtöljön, akkor nem azt mondja, hogy ez egy szomorú nap, amikor mindenki depressziós, mert nem evett eleget, mindenkinek minden baja van, fáj a feje és el vannak gyengülve az emberek, hanem ez egy ünnep. Ez egy fantasztikusan jó nap lesz, ez egy ünnep lesz. És az ünnep az azt jelenti, hogy eszünk és hiszünk és jól érezzük magunkat, ugye? Tehát a fizikai ünnep erről szól. A szellemi ünnep, a böjt pedig azt jelenti, hogy szellemileg eszünk és hiszünk, Isten igéjét befogadjuk és jól érezzük magunkat. És örülünk. Tehát amikor böjtölünk, és hogyha válasz ilyen böjtöt a következő napokban, akkor erre gondolj, hogy ez egy ünnep. Ez nem egy ilyen szerencsétlen fekete nap a héten, amikor nem azt tehetem, amit szeretnék, vagy nem azt csinálom, amit kellene, hanem valamiről lemondok, hanem ez egy ünnepnap, ez egy nagyszerű lehetőség. És az ünnep a héberben az azt jelenti, hogy megjelenni egy találkozón. Van egy ilyen üzenete. És amikor Isten azt mondja, hogy ünnep lesz és böjtöljünk, akkor az azt jelenti, hogy az Isten egy ünnepre hív, ahol találkozó van vele. Találkozhatsz vele. Talán olyan módon, ahogy eddig nem tapasztaltad, vagy már régen tapasztaltad, és van lehetőség arra, hogy megerősödjél. Tehát amikor a következő hétre gondolunk, a következő 168 órára, akkor képzeld el egy ilyen zarándokútnak, hogy elkezded hétfőn, és befejezed majd vasárnap. És valahonnan valahova eljutni, szellemiekben. És ez a néhány dolog, ez segíthet abban, hogy egyénileg te valahonnan valahova eljussál. A másik dolog, ami segíthet bennünket, az pedig nem más, mint az, hogy, nem csak egyénileg, hanem, közösségileg is egymást bátorítva, együtt imádkozva menjünk végig ezen az úton, ezen az arándok úton. Az arándokok, amikor elindultak otthonról, akkor van, aki egyedül indult el, van, aki a családjával indult el, haladtak Jeruzsálem felé, és minél közelebb értek a városhoz, meg a templomhoz, annál többen voltak, ugye? Tehát mindenhonnan, ahogy jöttek az emberek, egy idő után már ez nem olyan magányos dolog volt, hogy valaki végigzarándokol, hanem egy óriási közösségi élmény volt. Minél közelebb értek Jeruzsálemhez, annál többen voltak, olvasták a zsoltárokat, meg énekelték a zsoltárokat, már egyre több ember énekelt, már egyre több ember imádkozott, már több százan voltak, vagy több ezren voltak, és amikor ott Jeruzsálemben az Isten tiszteleten ott együtt voltak, akkor ez egy fantasztikus ünnep volt. Sok ember együtt egymás hite által épült, és egymást bátorították. Nagyon-nagyon fontos azt is tudni, hogy a következő héten, hogyha az imádságról van szó, vagy ezen a zarándoklatról van szó, akkor szállj arra időt, hogy ne csak egyedül, hanem valakivel együtt, vagy másokkal együtt imádkozzál, gyakorold a hitedet másokkal együtt is. A közösségben óriási erő van. Abcselben olvasunk arról a 12. részben, hogy az első gyülekezetet Isten milyen módon készítette föl arra, vagy serkentette arra, hogy átéljék és megtapasztalják ennek a közösségnek, az együtt imádkozásnak az erejét és a hatalmát. Ha elképzelitek pünkösdnek az eseményét, akkor tudjuk, hogy minden szép és minden jó, tömegével térnek meg az emberek, ahogy telnek a napok, bemerítések vannak, gyülekezet növekedés van, mindenki nagyon boldog, problémáról nincs szó. Azt mondja az Isten igéje, hogy még a nem keresztények is, vagy akik nem térnek meg, azok is csodálattal figyelik az eseményeket. Szóval egy ilyen ideális dolog. Oké. De egy idő után elindul a gyülekezet, működik a gyülekezet, és ebben a nagy növekedésben, meg a nagy áldásban egyszer jönnek a nehézségek. És arról olvasunk a 12. rész első versétől, ezt mondja a Biblia, hogy abban az időben Heródes király, akiről hát sok mindent lehet tudni, azt tudjuk, hogy nem egy komoly ember volt semmilyen szinten, Heródes király kegyetlenkezni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Vagyis egy politikai támadás volt, arról szólt a dolog, hogy az akkori hatalom, az akkori király elindult és megtámadta a gyülekezetet. Kegyetlenkedni kezdett a gyülekezetnek a tagjaival. És így folytatta. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette, először csak elfogadta, börtönbe vetette, és akkor utána kivégeztette Jakabot. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, ugye mögötte volt a zsidó vallásos lobby, akik ezt így nyomták hátulról, és próbálták Heródesnek mondani, hogy az jó irány, ezeket ki kell csinálni, tönkre kell tenni, mert ez a keresztény téma, meg ez a gyülekezet, ez csak rombolja a hitünket, meg az identitásunkat, meg mindent. Tehát a zsidó lobby hátulról a vallási lobby ott támogatta Heródest. Ez Heródesnek tetszett, mert tudjátok, a népszerűségi index emelkedett föl, tehát ez minden hatalomban lévőnek nagyon-nagyon fontos. És azzal folytatta, amivel tetszett ez a zsidóknak, hogy elfogadta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak, miután elfogadta Pétert, börtönbe vetett és átadta négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páska ünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Péter tehát a börtönben őrizték, és most itt megállok egy pillanatra, ott van Péter, egy ige hirdető, ugye, egy apostol. Nem egy köztörvényes bűnöző. Nem gyilkolt meg senkit. Nem lopott el senkitől semmit. Az Isten országát képviseli. És akkor Heródes elfogadja, és a legkeményebb őrizetbe rakja be. Tehát mint a legelvetemültebb ember lett volna, akit hogyha egy másodpercre is elengednek, akkor borzasztó károkat okoz. Egy ilyen kemény helyre bebörtönzi, láncokkal megkötözi, embereket, katonákat kötnek mellé, hogy nehogy el tudjon menni. És az egész folyamat, ahogy elindul, hogy a nagy békesség, meg nagy nyugalom, meg nagy gyülekezet növekedés, és akkor jön az üldözés, először Jakabot elfogják, börtönbe vetik, hát biztos megijedt a gyülekezet, nem? Tehát az egyik vezetőt elviszik és lecsukják. Ti megijednétek? Tehát bármelyikünket innen kiemelnék, és akkor lecsukják. Miért? Azért, mert keresztény. Azért, mert Isten országát képviseli. Ez történik Jakabbal. Nem sokkal később Jakabot ki is végzi. A gyülekezet biztos, hogy sok hatás alatt volt. Biztos, hogy nem nagyon értették a dolgot, meg biztos, hogy meg voltak ijedve, de nem olvasunk arról, hogy összejöttek volna imádkozni. A következő lépés, ahogy olvastuk a Bibliából, amikor Heródes látja, hogy ez mennyire népszerű ugye, az embereknek a szemében, és elfogadja Pétert is, és bebörtönzik Pétert, valahogy akkor ébred fel a gyülekezet, hogy itt ez nem normális. Hát legközelebb te leszel, mindegyikünket kicsinálnak, és az Isten országa teljesen összeomlik. Valamit tenni kell. És azt olvassuk a Bibliában, hogy miután Pétert is a börtönbe vetik, a gyülekezet pedig buzgón elkezdett imádkozni érte Istenhez. Szerintem Jakabnál is elkezdhették volna, de valahogy nem kezdték el. Ez az első hullám, az üldözésnek az első hulláma olyan mértékben sokkolta őket, vagy annyira nem tudták fölfogni ennek az egésznek a valóságát, hogy még nem jöttek össze imádkozni. De amikor Pétert is elvitték, akkor összejön az egész gyülekezet, elkezdenek imádkozni, egész éjjelt végigimádkozzák, és aki ismeri a történetet, az tudja, hogy mi lesz ennek az imádságnak az eredménye. Az Isten angyalt küld, leszedi Péterről az angyal ezeket a láncokat, közben a katonák ott alszanak, akikre ez össze van láncolva. Azt olvassuk a Bibliában, hogy a sötét zárkába világosság gyúlt, a mennyei világosság oda beragyog, az angyal meglökdösi Pétert, hogy ébredj föl, eljött a szabadulásnak az ideje, fognak a kezem és gyere sétáljunk ki. És kiviszi az angyal a zárt ajtókon, a börtönnek a zárt ajtóin keresztül, kiviszi az utcára, Péter, mikor magához tér, akkor jön rá, hogy ahogy én most szabad vagyok. Elsétál ahhoz a házhoz, ahhoz tudta, hogy a gyülekezet össze szokott jönni. Bekopog, azt majdnem azt mondom, hogy becsönget, de akkor nem csöngettek. Tehát bekopogott, hogy végre szabad vagyok, és itt lehetek. És a gyülekezet annyira bele van feledkezve az imádságba, hogy amikor a szolgálólány mondja, hogy figyeljetek, hát itt van Péter, akiért imádkoztok, el se hiszik, vagy nem tudom, hogy föl se fogják ezt az egészet. Újra veri az ajtót, hogy engedjetek már be, itt vagyok. Valahogy a gyülekezet, mintha olyan lassan reagálna a dolgokra. Lassan kezdenek el imádkozni, akkor meg utána annyira imádkoznak, hogy el se hiszik, hogy az Isten az imádságra felelni fog, és itt a válasz, és Péter szabad. De ezt csak azért mondtam el, mert nagyon-nagyon fontos, hogy azt mondja a Biblia, hogy a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. És Isten, amikor a buzgó imádságot hallotta, akkor erre egy ilyen választ adott, hogy Pétert kiszabadítja. Hogy Jakabot miért nem tudjuk. De az biztos, hogy nem olvasok azt, hogy a gyülekezet összejött, és buzgón imádkozott volna Jakabért. Valahogy ez nem ütötte át azt az inger küszöböt még a gyülekezetnél, hogy itt nagy baj van. Hogy itt valamit tenni kell, ez nem normális, hogy elvisznek bennünket, tönkretesznek, bebörtönöznek és megölnek bennünket. És amikor erre gondolsz, hogy közösen összejön és együtt imádkozni, akkor hidd el, hogy ennek óriási ereje van. Ez nem csak annyi, hogy nem egyedül imádkozunk, hanem ketten imádkozunk, vagy nem egyedül, hanem 8-an imádkozunk, vagy 150-en imádkozunk, hanem összeadódnak ezek a dolgok, és ez a közösségi imának óriási ereje van, amire az Isten válaszol. És az a kérdés mindig, hogy egy-egy gyülekezet, vagy egy-egy közösség mennyire érzi ennek a felelősségét. Az egész világon bárhová megyünk, ha nem egy ilyen ébredési gócpontot találunk, mindenütt, a keresztények arról számolnak be, hogy az ima összejöveteleken vannak a legkevesebben. Ahol ébredés van, ott ez mindig kivétel. De mindig ott vannak a legkevesebben. És amikor jönnek a nehézségek, jönnek a nyomorúságok, valahol eléri egy közösség vagy egy gyülekezet azt az inger küszöbet, hogy ezt most ha nem bírjuk tovább, és akkor Istenhez elkezdenek kiáltani, és akkor nem csak egyedül, hanem összejönnek, imádkoznak, böjtölnek, és kérik Istent, hogy valami történjen, mert ez így nem jó, és erre Isten válaszol. A kérdés az, hogy nekünk az inger küszöbünk hol van. Hogy mikor lesz az, amikor összejövünk. Mikor lesz az, amikor időt szánunk, több időt szánunk arra, hogy imádkozzunk, vagy másokkal együtt imádkozzunk, amikor azt mondjuk, hogy nem normális az, hogy mi történik körülöttünk a világban, nem normális az, hogy tönkre mennek családok, nem normális az, hogy a következő generációval mi lesz, nem normális az, hogy a gyerekeinkkel mi lesz, nem normális az, hogy az ördög milyen módon teszi tönkre a világot, hogy manipulálja az embereket. Hogy ezt nem tudjuk elfogadni, és nem azt mondjuk, hogy ilyen a világ, hanem ezzel ellen hatni akarunk úgy, hogy akár összejövünk, és együtt imádkozunk azért, hogy az Istennek a dicsősége még nagyobb legyen. Ugye értitek, hogy van, amikor a kényelem, meg a hétköznapok, meg mindenféle feladataink, amiket amiket tenni kell, és ezek nem rossz dolgok, ezek elviszik a figyelmet, és egy idő után, amikor már nagyon rossz lesz, csak akkor jön össze az Isten nép, és akkor kiált Istenhez. De a Biblia nem mondja sehol, hogy amikor nagyon rossz, akkor kiált, amikor jobb, akkor nem kell, hanem mindig újra és újra össze lehet jönni, együtt lehet imádkozni, és az imádságnak óriási ereje van, és ez az erő a mennyet is megrengeti. Ez a 121. Zsoltár úgy kezdődik, hogy a grádicsoknak az éneke. Vagy ahogy haladtak fölfele a hegyen, meg majd később, amikor odaértek a templomhoz, ott is voltak lépcsők, ahogy haladtak fölfelé, folyamatosan a lelkük is felemelkedett, a tekintetük is egyre magasabbra nézett, és haladtak, és találkoztak Istennel. Ha te nem szeretnéd azt, hogy a következő időszak az életedben ilyen lecsúszó időszak legyen, hogy egyre lejjebb és egyre lejjebb, akkor fontos ez, hogy imádkozni, ezt a zarándokutat végigcsinálni, bőtölni, az Isten előtt lenni, szellemi áldásokat nyerni, vagy olyan dolgokat meglátni, amit eddig nem láttunk, látni a láthatatlant, mert akkor van esélyünk arra, hogy az Isten fölemel bennünket. Jövő héten eljöttök valamelyik ima összejövetelre? Lesz néhány. Ha igen, az azt jelenti, hogy valahogy az inger küszöbet átvitte az Istennek az üzenete, és azt mondjuk, igen, akarok valamit tenni. Ha nem tudunk ebben részt venni bármilyen oknál fogva, az azt jelenti, hogy valami más viszél a figyelmünket. Azt mondja a 121. Zsoltár, nem engedi, Isten, hogy lábad inogjon, nem szunnyad a te őriződ, ímé nem szunnyad és nem alszik Izraelnek az őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te kés bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Vágysz a biztonságra? Egy olyan világban élünk, ahol a biztonság utáni vágy az egyre erősebb. Szerintem minden nap fokozódik. Annyira fokozódik a biztonság utáni vágy az embereknek az életébe, hogy a szabadság iránti vágyunkat folyamatosan feladjuk. Erről szól a mai világ. Mindent bekameráznak, mindenkit figyelnek, mindent tudnak rólunk, mindent lehallgatnak. Tehát ma már erről szól minden, és ezt elfogadjuk azért, mert ez biztonságot jelent nekünk, mert hogyha be van kamerázva a környék, vagy az utca, vagy nem tudom, ahol járok, és látnak engem, akkor akármit nem csinálhatnak velem. Persze ennek van egy másik oldala is. De ugye értitek, hogy a mai ember annyira fél, és annyira vágyik a biztonságra, hogy nem baj, ha beszűkül az élettér, nem baj, ha korlátoznak engem sok minden másba, de legalább biztonságban legyek. És a Biblia azt mondja, hogy Isten maga adja a biztonságot. Hogy nappal nem árt a nap, éjjel a hold. Ugye ez azért volt fontos akkor, hogy az zarándok énekben megénekelték az zarándokok, mert nappal is mentek, meg éjszaka is mentek. Tehát nem ám beültek az autóba, és 10 perc múlva, vagy egy óra múlva ott voltak az Isten tiszteleten, hanem elindultak, és lehet, hogy több napon keresztül sétáltak. És nappal tűzött a nap, és átélték azt, hogy nem kaptak napszúrást, hogy nem lett beteg senki, hogy nappal nem ártott nekik a nap, és éjszaka, amikor meg a hold volt, vagy hidegebb volt, vagy nehézség volt, meg sötét volt, akkor valahogy mégis Isten vezette őket, és az otthonuktól el tudtak jutni az Isten tiszteletre, és Isten megáldotta őket. És ebben az egészben átélték az Istennek a gondoskodását és az Istennek a biztonságát. Hogy az Isten hűséges hozzájuk. Hogy az Isten nem hagyja el őket. És nekem nagyon-nagyon tetszik az, hogy azt mondja itt a Zsoltár, hogy az Úr a te árnyékod. Te el tudod hagyni az árnyékodat? Elég nehéz, nem? Az árnyékot nem lehet elhagyni. És ennek két üzenete van. Az egyik, hogy amikor nagyon meleg van, persze most tél van itt nekünk, nehéz elképzelni, de gondoljatok a nyári hőségre, és sokszor ott az zarándokok ezt átélték, hogy a nyári hőségben mentek, és amikor az Úr az árnyékod, az azt jelenti, hogy az Úr valahogy befedezte őket, és mégis átélték, hogy kellemes a klíma. A másik üzenete pedig az, hogy az Úr a te árnyékod, az azt jelenti, hogy ott van mindig veled. Nem tudod elhagyni. Haladsz az otthonodtól az Isten tiszteletre, haladsz az zarándok úton A pontból a B pontra, ahogy Isten vezet téged, és az Isten mindig ott van veled. Minden lépésnél, ahogy haladsz előre, az árnyék az ott van veled. Az Isten gondoskodik rólad. Az Úr megőriz téged minden gonosztól. Vagyis ez azt jelenti, hogy az arándok az átélte, hogy az Isten jó hozzám, hogy az Istennél biztonságban vagyok. És ezt tudjátok, azért fontos, mert amikor arról beszélünk, hogy imádság, arról beszélünk, hogy 168 óra az Úrral, vagy egyáltalán ez az zarándokút, persze az egész életünk egy zarándokút, hogy valahonnan elindulunk, és majd a mennyei Jeruzsálembe újra találkozunk a nagy Isten tiszteleten. Tehát ez egy nagyon hosszú zarándokút. De hogy ebben az egészben nem tudod átélni a valóságát, ha nem bízol meg Istenbe. Aki nem bízik Istenbe, az el se fog indulni. Az azt mondja, hogy túl messze van Jeruzsálem. Túl sok az idő, túl sok a pénz, amit bele kell fektetni, majd inkább otthon tartok Isten tiszteletet. Ugye ismerős? Túl sok a veszély. Lehet, hogy útközben megtámadnak, baleset ér, bármi is lesz, én inkább ezt nem vállalom be. Majd otthon tartunk Isten tiszteletet. De akik bíztak az Istenben, azok elindultak, és az otthonukból eljutottak Jeruzsálembe, átélték az áldást, és visszamentek. És a következő ünnepen ugyanezt tették. Újra és újra elmentek az Isten tiszteletre, és átélték azt, hogy az Isten jó hozzájuk. Te bízol az Istenbe? Ez nagyon-nagyon fontos. De egyébként az imádságnak semmi értelme. A keresztény életnek abszolút semmi értelme, hogyha az Istenben nem bízunk. Ha megvan az Isten iránti bizalom, akkor megvan ez a kapcsolódás az Istenhez, hogy hittel tudok imádkozni, hittel tudok elindulni, és akkor nem az érdekel, hogy süt a nap, vagy éjszaka van, vagy veszélyek vannak, vagy nem, vagy ez mennyibe fog kerülni, vagy mennyi időbe fog ez kerülni, vagy mennyi pénzbe fog ez kerülni. Mindez nem érdekel, mert bízok az Istenbe, és tudom, hogy el kell jutnom oda, mert az Isten mondta nekem. És az Isten meg is fog áldani. Ha tudunk bízni az Istenben, hogy ő jót akar nekünk, akkor tudunk imádkozni, és tudunk elindulni, és bátrak leszünk. Arról is beszélni kell, hogy az új szövetség egy olyan zarándokutat mutat be nekünk, amit Jézus Krisztus végigment. Egy olyan út, ami nem volt egyszerű. Elindult a mennyből, lejött a földi valóságba, óriási volt a kultúraváltozás, ugye? Tehát a mennyei kultúra meg a földi. Az a dicsőség meg ez a dicsőség. Minden nagyon más volt. De Jézus ezt az utat végigcsinálja, megjelenik a földön, és a földi zarándokutat is végigcsinálja, és ő is elmegy Jeruzsálembe. Ő is fölmegy az ünnepre. Csak az ő zarándoklatának a vége az, hogy ott van egy kereszt. És fölmegy a keresztre. És arra hív bennünket, hogy amikor mi elindulunk és zarándoklunk, elinduljunk az életben, és rábízunk Istenre magunkat, akkor mi ne a kereszten végezzük, hanem a kereszten keresztül a mennybe jussunk. Hogy neked nem meghalni kell, a bűnöknek igen, a hitetlenségnek igen, a gonoszságnak igen, de hogy te életet nyerjél és a mennybe jussál. És Isten egy ilyen zarándoklatra hív bennünket. És így készülj a következő napokra is, hogy ez a 168 óra arról szól, hogy ez egy része annak, hogy te elindultál, és majd a mennybe fogsz találkozni Jézussal. 168 óra segít neked abban, hogy jobban fókuszálj és jobban készülj erre az egészre. És hogyha bízol Istenbe, akkor ez mind könnyen fog működni, és áldás lesz. Azzal kezdtem, hogy az a cím a mai napnak, hogy ami ma ima, holnap az valóság lesz. És ez tényleg így van. Amiért hittel imádkozunk ma, azokban a dolgokban látjuk meg a jövőben, hogy Isten elkezd cselekedni. Kicsit beindult az agyam, meg a szívem, és néhány ilyen mondást még hozzáírtam. Például, ami láthatatlan, holnap láthatóvá válik, ugye? Erről szól a 121. Zsoltár. Hogy fölemeljük a tekintetünket, és látjuk a láthatatlant. Hogy ami ma lehetetlen, az holnap lehetségessé válik. Miért? Mert imádkozunk és hiszünk abban, hogy az Isten megadja azt, amit ma el se tudunk képzelni. Ami ma félelem, az holnap áldássá lesz. Óriási változás, ugye? És a kettő között mindig ott van a hittel elmondott imádság, a hívő embereknek, az Istennek való odaszánása, és az a bizalom, hogy az Isten megsegít bennünket és megáld bennünket. Tehát befejezésül a kérdés az, hogy szeretnéd látni a láthatatlant? Szeretnéd látni azt, amit az Isten elkészített neked, akár a következő hétre, vagy az életed következő szakaszára, de még most valahogy ez így rejtve van, tehát nem látjuk. Talán elképzelhetetlen, talán fölfoghatatlan. És a következő napok segítenek bennünket abban, hogy az egész egy kicsit úgy tisztuljon, vagy teljes valóságában meglássuk azt, hogy Isten mit akar velünk. Isten erre hív bennünket, a 121. Zsoltára, és hadd kérjem azt, hogy azt hiszem, hogy megvan itt a vége. Mondjuk el közösen, ahogy az zarándokok is elmondták ezt a Zsoltárt, ahogy haladtak Jeruzsálem felé, nem csak ezt az összes ilyen zarándok Zsoltárt, de most mi maradjunk csak a 121. Zsoltárnál. Úgyhogy kórusban mondjuk el együtt. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Ímé nem szunnyad és nem alszik Izraelnek őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Amen.
Amen.